Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, és köszöntöm a Mediátor szakértőit is. Szevasztok!
Hello. Sziasztok!
A mai fő témánk egy új online fejlesztés lesz, a szabadszínész.hu. Gosztonyi Csaba lesz a vendégünk. A rövid hírekben pedig beszélünk az About You-ról, amely letarolta gyakorlatilag a magyar internetet. Szó lesz a Telekom új kampányáról, a Magenta 1-ről, amely szintén a családot helyezi előtérbe. Aztán beszélünk a magyar Red Dot díjakról. Az első témánk pedig a Digi lukra futott kampánya, és hogy miért is futott lukra a Digi, az most ki fog derülni.
Igazából még mindig működik neki, vagy fut ez a vagy mobilnet tesztelésre invitáló kampánya a Diginek, viszont kiderült, hogy nem fog tudni részt venni az 5G-s frekvenciátenden, ami azt jelenti, hogy nem fog tudni nagy kapacitásban mobilnetet szolgáltatni, azaz valószínűleg nem fog tudni olyan gyors, meg olyan sok embernek mobilnetet szolgáltatni, mint a többi három szolgáltató. És ez egy ilyen eléggé érdekes helyzet, hogy egyik oldalon jönnek a hírek erről, másik oldalon meg ki van óriás plakáton, hogy ő el fogja indítani a mobilnet szolgáltatását, és menjünk tesztelni.
És jelen pillanatban még nincs is hivatalos kommunikáció a Digitől arra vonatkozóan, hogy most ők még így csatároznak ez ügyben, hogy mégiscsak...
Kivárnak? Vagy most mi történik?
Valószínűleg kivárnak és reagálnak,
én
meg megvizsgálják gyanítom a helyzetet,
én
hogy miért
gyanítom,
nem tudták.
Én hogy viszont kapkodás van, egyáltalán nem készültek erre, nem mernek lépni, az egész céges szervezet azért nem működik kellőképp olajozottan, nem készültek fel kríziskommunikációra, nincsen kríziskommunikációs forgatókönyv, és az ilyen tipikus nagyvállalati ügyetlenkedés megy, hogy ki legyen a nyilatkozó, mit mondhatunk, mit nem mondhatunk, mit hagy jóvá a jogi osztály. Ezt képzeljük mi, de nagyon várjuk a Diginek esetleges reakcióját a posta fiókunkba. Az biztos, hogy az elkövetkező 5-10 év PR kurzusain ezt az esetet fogják emlegetni.
Volt egyébként ilyen a közelmúltban, vagy a távoli múltban?
Ez elég speciális ebből a szempontból, hogy nyilván akkor indít el valaki egy kampányt, hogyha valóban meg tudja nyitni a boltját, vagy be tudja vezetni a szolgáltatást, vagy elkészül a terméke. Ekkora lukra szerintem csak itt Magyarországon lehet ráfogni.
Még a legendás aztán a Molbubinak az indítása volt, hogy így négy hónapon keresztül folyamatosan jöttek a hírek, hogy most már elindul a Molbubi szolgáltatás, most már elindul a Molbubi, és egy tavaszi indítás helyett a Telekom meg a MOL egy őszi MOLBUBI publikus indítást tudott összehozni.
A bringás szezon kezdetén, igen. Inkább menjünk rá a következő témánkra.
A következő témánk a Red Dot díjak, a magyar Red Dot díjak. A Studio Nur nyerte a Costes menükártyáiért ezt a díjat, és a Dusik Móni Vörösbotond és Falvai Mátyás féle giftbook is kapott elismerést, illetve a Grafazel az Opera Gin-nek a címkéért, illetve Puskás Marcell a Happiness Diary-ért.
Ezúton is gratulálunk nekik.
Ezúton is gratulálunk. Egyrészt ugye nagyon fontos, hogy egy jó menükártyája legyen egy étteremnek. Nyilván a Michelin csillagos Costes étteremnek ez fontos is. És ráadásul ez egy tök jó elismerés, hogy Michelin csillagos is, tök jó séfek vannak, és egyébként a dizájnért felelős kollégák is kitettek magukért. Itt van két olyan nyertes, amit én annyira nem értek, hogy az egyik ez a Happiness Diary, a Puskás Marcell, tehát hogy mennyire van szükség egy ilyen Happiness Diary-re. Egy picikét a slow mozgalom jut eszembe erről, hogy írd be a naptáradba azt is, amikor csak pihenni fogsz, vagy írd be, hogy úszoda, vagy írd be, hogy csak sétálni mész.
Amikor volt ez a tépcét, ezt a naplót, és a hasonló mindenféle alternatív és interaktív naplózásos kultúra juthat még erről egyébként az eszünkbe, tehát hogy ez napvetően úgy kell elképzelni ezt a Happiness Diary-t, hogy ilyen infografikára hajazó lapok is vannak ebben a naplóban, ahol így be lehet húzogatni, meg
mennyire vagy boldog, mennyire volt uncsi a napod, mennyire volt szomorú, de alapvetően tényleg ez egy tárgy, nem is annyira a funkciója fontos, hanem hogy tényleg jó kézbe venni, meg szépen mutat az íróasztalodon, vagy a polcodon, és egy dizájn csúcs teljesítmény, én bírom az ilyesmit. Ugyan beszélgettünk erről korábban, hogy te nem az az arc vagy, aki ilyen semmire kellő tárgyakkal veszed
körül. Nem, ezt a szót használtam. Én ugye a japán lakberendezés nagyra tartom, és ugye a kacatoktól nyilván sokan ismerik a KonMari módszert, amikor a kacatoktól úgy válsz meg, hogy akár mennyire is érzelmileg, akár mennyire is kötődsz hozzájuk, ha nem használtad az elmúlt, mit tudom én, fél évben vagy egy évben, akkor attól megválsz. És én ezt tartom, és ezért nem veszek egyébként szuvenírt sem, mert nem akarok másoknak is olyan kacatokat szerezni, amit egyébként én se látnék szívesen a polcomon.
Van egy olyan szuvenírunk, ami szintén Red Dot díjat kapott.
Igen, a Giftbook.
A Budapest Giftbook, amiről itt kicsit itt beszélgettünk, vitatkoztunk, hogy van szükség, van egy újabb szuvenír tárgyra. Én meg azt gondolom, hogy a sok viccek vacak szuvenír mellett tök jó, hogyha a kortárs magyar dizájn is megmutatja magát, hogy ezt tudja ma a kortárs magyar dizájn, és ezt vigyed haza. Pontosabban ebben az ő tolmácsolásukban vigyél haza egy emléket. A Budapestről egyébként ez egy nagyon izgi, ilyen lapozgatós könyv, ami a mozgókép és a könyv formátumnak egy jó.
Most csak az a kérdés, hogy egy turista azt akarja megmutatni a szeretteinek tőlünk 3000 kilométerre, hogy milyen dizájnerek dolgoznak Magyarországon, vagy esetleg a budapesti látképről akar fotókat mutogatni.
Én abban nekik bízom, hogy van az a turista, akit ez is érdekel.
Nekem az az érdekesebb, hogy a Happiness Diary-t ezt olyan miért nem mondjuk egy mobil abban csinálta meg a Puskás Marcell, amiben szintén ugyanígy lehetett volna újjal rajzolgatni, meg satírozgatni, meg az aktuális hangulatra vonatkozó dolgokat töltögetni.
Szerintem ennek pont ez a lényege, hogy ez egy tárgy, amit a kezedbe vehetsz, és segíti ezt a lelassulás, egy picit így lassíts be az életedet, és tekintsél rá az elmúlt napjaidra, heteidre.
Akkor gyors elemzésben azt kell, hogy mondjuk, hogy a Red Dot díjak alapján a magyar dizájnerek papírreneszánszban élnek.
A következő témánk pedig a Telekom új spotja. Ennek kapcsán, vagy hasonló témánk már volt ugye az anyáknapi reklámmal kapcsolatban. A Telekom beleáll újra egy családi ügybe, méghozzá abba, hogy a nő miként ér vissza a munkavilágába.
Én még egyet visszalépnék, hogy azon egyszer így érdemes lehet elmerengeni, meg szerintem minden kreatívnak egy kicsit ilyen házi feladat, vagy legalábbis ilyen gondolatkísérlet azon elmerengeni, hogyha van egy olyan szolgáltatás csomagod, mint a Magenta 1, amiben az otthoni tévé, meg a mobil, meg a gyerek mobilja, stb. Ezt így szépen össze lehet hozni, akkor azt feltétlenül egy családos kreatív platformmal kell reklámozni, vagy lehetne-e másképpen. Ezzel miért nem száll le a Telekom ugye a családi vonalról. De egyébként meg az volt az izgalmas, hogy ugye megnéztük a spotot, azt láttuk, hogy szinte ilyen, olyan, mint egy dokumentumfilmnek a trélere.
Egy anyának a félelmeit, ráadásul egy három gyerekes anyukának a félelmeit dolgozza föl, aki éppen visszatér x év gyermeknevelés után a munka frontjára, és hogy hogyan fogja ennek ellenére, vagy emellett a családi ügyeket továbbvinni, és akkor az ezzel kapcsolatos belső monológiát halljuk, és a megoldás természetesen a Telekom
Magenta
1 szolgáltatása, illetve hogy ezeknek az eszközöknek
a segítségével.
Nem, az, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével az egész család veled van, mint egy nagy csapat. Inkább ami nekünk fölmerült kérdésként, hogy oké, ez így nagyon szép, nyilván egy reklám kell, hogy túlzó legyen, vagy általában túlzó szokott lenni, de vajon mennyire várhatjuk egy internetes csomagtól azt, hogy megoldjon egy olyan társadalmi problémát, egy magyar problémát, amit közben nem hallgathatunk el, hogy a nők visszatérése a munkába az jelenleg Magyarországon nem különösebben megoldott, lehet erről mindenfélét mondani, de hogy azért ezzel minden édesanyja küzd, és a Telekom pedig
volna arra kifuttatni, hogy mi a Telekom, mi adjuk az eszközöket, neked van egy szuper családod, légy szíves munkáltatók világszerte, azok vagy országszerte, álljatok bele abba, igen, hogy kismamákat vegyetek föl.
Lehet, hogy a Telekomnál ez működik, de azért elég kevés olyan cég van ma Magyarországon, aki ezt így rugalmasan tudná lekezelni, és ezt az internet nem fogja megoldani.
Elmondjuk a korrektség kedvére, hogy a Vodafonnál van kismama visszatérő program.
Az utolsó rövid hírünk pedig az About You kampánya, elkerülhetetlen, kreatív.hu foglalkozott is ezzel, hogy mennyire agresszív és mennyire egysíkú volt ez a kampány. Ez
2019 notinója az About You.
Azt hiszem 500 magyar influencer van, ebből legalább 200-nak, vagy nem akarok rossz számokkal dobálozni, de nagyon sok influencernek kiadták a briefet, és nagyon sok influencer kapott lehetőséget arra, hogy az About You-t
nem kiadták
reklámozza.
A briefet, hanem effektíve leszerződtek vele, hogy ezt kell csinálnod. Tehát, hogy itt nem volt brief, meg nem volt önálló feladat megoldás, hanem így leszerződtek vele, hogy légy szíves, ezt mondja, de ebben a viseletbe.
Nem is ezzel van a baj egyébként, hogy kiadták, vagy hogy ennyi influencert megfizettek, hanem hogy mire kértek föl. Mert alapvetően letarolta a médiát az About You, City Light-on, óriás plakáton, TV-ben, rádióban, Instagramon, Facebookon, YouTube-on, mindenhol jelen voltak, de mivel voltak jelen? A nagy büdös semmivel igazából. Lehet, hogy ma, ha fashion webshopot akarsz nyitni, akkor ennyit kell csinálni, és nem többet, de az, hogy Ördög Nóra egy papírdobozt forgatva belemondja a kamerába, hogy elindult, és világmárkák az About You-n. Nekünk, kreatívoknak ez kicsit ilyen fájó pont, hogy médiával le lehet nyomni a kreativitást, és hogyha kellő büdzsével beszállsz, és minden média platformon jelen vagy, akkor
ez történt.
Ha a márka gazdáknak kutyakakát teszed oda, akkor is kattintani fogják, és be fog indulni a dolog.
Fele, negyede, kétharmada médiaköltéssel összességében ugyanolyan hatást lehet elérni, mint egy reklám.
Itt az volt a lényeg, hogy mindenki erről beszéljen, mindenhol szembe jöjjön, és ez sikerült is. Nekik vártunk
valami nagy dolgot. Pont ez a lényege, hogyha nem vesz ennyi médiát, viszont csinál egy olyan spotot, amiről tényleg érdemes beszélni, akkor nem azért beszélünk róla, mert úristen, mindenhol ez van.
Belesült az agyad.
Hanem azért beszélünk róla, mert érdekes.
Kérlek, próbáljátok megnyugodni egy kicsit. Közben megérkezett a vendégünk, Gosztonyi Csaba, a szabadszínész.hu alapítója. Most egy kicsit földhöz ragadtabb dologról fogunk beszélgetni, jó srácok? Úgyhogy kedves hallgatók, jön a fő témánk.
Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.
Köszöntöm is a vendégünket, Gosztonyi Csabát, szervusz!
Szia!
A szabadszínész.hu-nak az ötlete, az egy érdekes dolog, ez szerintem nagyon sokkal régebbi igény annál, mint hogy ez csak most jött létre.
Hát én akikkel találkozom, minden ötödik ember elmondta már, hogy neki is volt egy ilyen ötlete, úgyhogy abszolút régi ötlet, meg mindenki meg szerette volna már csinálni.
Akkor foglald össze, légy szíves, hogy mi is a szabadszínésznek a lényege.
A Szabad Színész egy színészegyeztető platform, ami jelen pillanatban több mint 1000 magyar színész adatait tartalmazza, és októbertől kiegészül amatőr és gyerekszereplőkkel is. Ez tulajdonképpen egy színészkereső platform, ahol mi adatbázisba rendezzük a színészeket, pontosabban ők saját maguk tudnak viszonylag egyszerűen regisztrálni.
Nekem az nem volt igazából világos, hogy miért van szükség erre az adatbázisra, meg miért van szükség erre, hogy akkor még egy felületen megjelenjenek a színészek, miközben vannak szuper casting direktorok, meg casting ügynökségek, akik a megfelelő projekthez, filmekhez, reklámokhoz el tudják juttatni a színészeket.
Ezen én is csak abból a szempontból gondolkodtam, amikor reklámprodukciókat csináltunk, hogy valahogy mindig zavart, hogy ugyanazokat a színészeket ajánlják ki nekünk. Lengyel Tamással, ő az alapítótársam, ő egy színész. Beszélgettünk erről a témáról, őt pedig színész oldalról zavarta nagyon az, hogy vannak olyan kollégái, akik nem jutnak munkához, pontosabban a szabad idejük meg lenne, de senki nem tudja, hogy ők szabadok. És ezért az volt az ötlete, hogy kapott egy Jászai Mari díjat, és azt gondolta, hogy vissza szeretne adni így a színésztársadalomnak, úgyhogy ebből gondolta, hogy fejleszt velem együtt egy olyan platformot, ahol meg lehet a színészek szabad kapacitásait vizsgálni. De akkor ezen elkezdtünk gondolkodni, meg beszélgettünk olyanokkal, akik azt gondolták, hogy ebbe beszállnának, és akkor telt múlt az idő, és végül aztán a High Ventures-t bevettük partnernek, ez most nagyon fellengzősen hangzik, még igazából ők döntöttek úgy, hogy aztán adnak nekünk pénzt, de hát ahonnan nézzük. És nyilván a rendszer ilyen, tehát ezt semmiképpen nem szeretnék senkit bántani, ezzel így működik, hogy kockás papíron egyeztetik, hogy te mikor érsz rá, melyik produkciónak van elsőbsége, az életedben milyen szerződéseid vannak, és ez alapján emberek gyakorlatilag a te időddel gazdálkodnak, amivel nincs is semmi baj, csak hogy 2019-et írunk, ha-ho, és akkor nyilván ezt simán meg lehetne úgy csinálni, hogy egyébként van egy ilyen rendszer, amin keresztül, vagy amiben össze vannak kötve a színházak, a filmprodukciók és a színészek akár, vagy más produkciók, és ennek tulajdonképpen az előszobája az, amit most elkezdtünk csinálni, valahol el kell kezdeni, és akkor most ebben a pillanatban ez kvázi egy ilyen casting adatbázisként üzemel, de a végcélja az nyilván az, hogy ez egy színész egyeztető platform legyen.
És most gyakorlatilag akkor egy átlagos magyar gyakorló reklámosnak, aki kitalált egy olyan kreatív koncepciót, amiben nem elég, hogyha valaki elsétál a képernyőn, hanem egy kicsit többet kellene csinálni, ennek talán meg is kell szólalnia. Ennek a reklámosnak mit javasolsz? Azt, hogy a szabad színész fele induljon el, hogy kerüljön egy jó casting partnert, a filmgyártóhoz forduljon, és a filmgyártó majd intézi a színészt. Tehát, hogy most ebben a felállásban szerinted mi az ideális menete a színész választásra?
Bocsánat, mert egyébként teljesen más, tehát más, akiket elsoroltál, teljesen más a szerepük. Tehát azért, és ebből most...
Igen, köszönöm, hogy...
Igen, mert igen. Tehát nagyon picinek tűnik az eltérés, de igazából az Amerikában működik, ugye, hogy van a menedzser, van az ügynök, meg van a casting ügynökség. És ezek teljesen más feladatot látnak.
Hát meg
el.
Azért Amerikában máshogy működik, meg Nyugat-Európában is az van, hogy ügynök nélkül nem is nagyon jutsz semmihez. Tehát a piac eleve úgy épül föl, hogy ott egy ügynökrendszer van. Vagy Amerikában, hogyha nem vagy mondjuk a szakszervezet tagja, ami véd téged, akkor mondjuk nem is juthatsz munkához. Itt nyilván ezek a szereplők vagy nagyon... nem léteznek, vagy tényleg kivétel erősíti a szabályt. Egyébként, hogy a Bence kérdésére válaszoljak, mindenki működhet ebben. Nyilván mi egy adatszolgáltató szeretnénk lenni. Tehát mi azt szeretnénk, hogy bárki, aki használja a rendszert, ő az adatokért jöjjön ide. Egy casting ügynök meg tudja mondani, hogy az adott színész mondjuk a múlt héten milyen paszban volt egy színházba, jó esetben járnak színházba, vagy egy filmben, vagy tudja, hogy mi az erőssége, mi a gyengesége. Nekünk az a feladatunk, hogy adatokat szolgáltassunk, és ezeket minél frissebben tartsuk. Emiatt a mi feltételezett célcsoportunk elsősorban a casting ügynökségek, de ugyanúgy a produkciók, akik egyenesben szeretnének, meg az ügynökségek is. Most még ugyan a teszt verzióban fut már, úgymond éles a rendszer, de még azért októberben jön az igazi nagy hűha, de én már most kötöttem üzletet ügynökségekkel is, meg produkciós cégekkel is, és ott azt tapasztaltam, hogy ez úgy működik, hogy direktben fölveszik a színészekkel a kapcsolatot. Egyelőre profi színészek vannak, akikről mi garantáljuk, hogy gyakorlattal rendelkeznek. Mi nem közvetítünk, nem vagyunk se ügynökök ebben az esetben, se semmi. A felületet biztosítjuk ahhoz, hogy ők kapcsolatot teremtsenek, és akkor gyakorlatilag az üzletet már ők kötik egymással.
A színészek hogyan fogadták a szabad színész indulását?
Mi ezt úgy kezdtük, hogy csináltunk egy belső Facebook csoportot, és ilyen Excel táblában megígértük az első 100 színésznek, hogy aki elküldi az adatait, azt mi saját kezűleg fölvisszük. Először szerintem a többség nem nagyon értette, hogy miről van szó, de csináltunk egy belső kutatást, és abból kiderült, hogy valójában nagyon sokan jelentkeztek már casting ügynökséghez, de szinte elenyésző részüket hívják.
Ugye nyilván... De ez vajon miért van?
Valószínűleg azok a színészeknek, ugye nagyjából 2500 magyar ajkú színészt azonosítottunk mi jelen pillanatban, ez nem, nyilván nem egy exakt szám, de hogy nagyjából azt gondoljuk, hogy a határon túli meg az anyaországban lévő színészeknek a száma nagyjából 2500, azért ennyien nem pörögnek a szakmában. Hát van egy nyitottság, most már azért látszik, mert rengeteg sok olyan fikciós tartalom készül, napi sorozatok is egyre több, amihez eszméletlen mennyiségű színészre van szükség. De azért azok a színészek, akik úgy igazán pörögnek, azért az egy pár száz. És az összes többi meg vagy azért, mert nincsen kapcsolatrendszere, vagy azért, mert nem ilyen személyisége van, vagy azért, mert vidéken játszik egy olyan városban, ahol egyébként maga a próbarendje is olyan, hogy egyszerűen képtelen elmozdulni onnan, nem kapcsolódnak be a vérkeringésbe, vagy azért, mert nincs fogadókészség sem, tehát hogy sok összetevős ez a történet.
És ti a szabadszínész.hu-n, amikor fejlesztitek az algoritmust, vagy a motort, vagy a rendszert, akkor direkt fogtok csinálni ilyen kategóriákat, vagy címkéket, vagy ajánlókártyákat, hogy feltörekvő csillagok, alig ismert, legújabb.
Tehát, jó ötlet, Bence, most jegyzetelnék.
De ez elég nálam. Szubjektív lenne, hát érted,
ilyet biztos nem csinálunk, nekünk ennél sokkal prózaibb dolgokat kell leírnunk, hogy valakinek van-e mondjuk élő szerződése bárkivel, mondjuk a reklámosok szempontjából az fontos lesz, hogy valaki a konkurens automárkának már arca vagy sem, azt kiderül róla, hogy milyen adatai vannak, tud-e valamilyen sportot űze, tud-e vezetni és mit tud vezetni, milyen nyelven beszél, van-e tetoválása, egy csomó olyan dolog van, tehát hogy ilyen akár olyan, ami mondjuk a munkát is leegyszerűsíti, de a gyakorlata, tehát milyen tapasztalatot szerzett, le kell írni, hogy milyen munkákban vett részt. Mi elsősorban nyilván az olyan tartalmakat vesszük figyelembe, amikor azt nézzük, hogy kinek milyen tapasztalata van, ami ilyen játékfilmes vagy sorozatbeli munka. Úgyhogy, és ami nagyon fontos, hogy ugye friss fotók és egy olyan én videó szerepel az adatbázisban, amiből mondjuk akár ha egy reklámügynökségi kreatív megnézi, akkor inspirációs forrású szolgálat, hogy egy második lelkes emesét vagy egy ilyen sportszeletes csávót ki tudjon termelni magának.
Félnie kell a casting ügynökségeknek most?
Nem hinném. Tehát, hogy meg kéne érteniük, hogy ez miről szól, és használniuk kéne. Félni semmi esetre, de amúgy sem kell félni, egyébként sem.
Mire lehet szűrni az oldalon?
Korra, nemre, nyelvtudásra és sportra lehet szűrni. Október 1-től mindenre lehet szűrni, tehát minden olyan változó, amit mi fölvittünk az adatbázisba, az kereshető lesz.
És a színészek megígérik, hogy frissítgetik is majd az adataikat, és mindig a legaktuálisabbat fogják oda látni, akik ott keresnek.
Hát mi ugye azért van egy apparátusunk, hogy ezt ellenőrizzük.
Ez nagyon szépen hangzik, egy színész ellenőrző apparátus.
Hát kénytelenek vagyunk. Tehát nyilván azért ez közös érdekünk, de mindenki azért így az edukáció elején van, tehát nem csak a piacot kell edukálni erre, hanem a színészeket magukat is, tehát azért a többség ösztönösen érzi, hogy ez valami hasznos dolog lesz.
A színészek viszonya a reklámhoz ma milyen? Tehát, hogy a ügynökségi szakembereknek, márkagazdáknak mire kell számítani, hogyha arra adják a fejüket, hogy tényleg színésszel dolgoznak együtt?
Azt tapasztalom, meg produkciós cégektől is ezt hallom vissza, hogy így nagyjából ez a 20-as, 30-as, talán még a 40-es generáció is már érti, hogy miről szól a reklám, tudja, hogy hol a helye, és alapvetően a saját szerepét is érti benne. A színház vezetők részéről sincsen semmilyen ellenérzése a reklámok felé. Itt most igazából annyi változás van, hogy ugye a reklámok viszonylag kevés pénzt fizetnek a színészeknek ahhoz képest, hogy mondjuk most már a fikciós tartalmak mennyit fizetnek, tehát egy komoly verseny van a színészekért. De alapvetően nincsen ellenérzés, tehát én azt látom, hogy aki ha csak nem elfből, vagy valamilyen más megfontoltságból nem vállal reklámot, egyébként nincsen semmilyen averziójuk általánosságban a színészeknek, sem a színházi vezetőknek azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy színész reklámban dolgozik.
A szabadszínész.hu-ról beszélgettünk, Gosztonyi Csavával, köszönjük, hogy beugrottál ma hozzánk.
Köszönöm.
Hölgyeim és uraim, önöknek köszönjük a figyelmet, lesz jövő héten is Rebrief, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.